Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, felolvasom az evangéliumot és magyarázatot fűzök hozzá. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Jézus a hegyi beszédben ezt mondta a tanítványainak. Óvakodjatok a hamis prófétáktól, báránybőrben jönnek hozzátok, belül azonban ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek fel őket. Szednek-e tövisről szőlőt, vagy a bojtorjáról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetnek, tehát gyümölcseikről ismeritek fel őket. Ezek az evangélium igéi. Áldunk Téged, Krisztus! Kedves testvérek! Máté evangéliumában hangzik el ez a részlet. A hegyi beszédhez tartozik. A hegyi beszédnek ebben a részében Jézus különböző intelmeket, példákat mond az apostolainak. Óvakodjatok a hamis prófétáktól, mert báránybőrben jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Miről beszél itt Jézus? És hangsúlyozott ez a báránybőrben jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok, ez kifejezetten egy olyan képet ad elénk, hogy gonosz emberek, akik el akarnak téríteni bennünket, gonoszul, tudva és akarva. Azonban ez a tudva és akarva el akarnak téríteni bennünket, azt gondolnánk, hogy azt jelenti, hogy ők teljessége, szükségszerűen azt jelenti, hogy teljessége tisztában vannak az igazsággal, de ellene mondanak. Nem kell ahhoz, hogy valaki ellene mondjon, teljessége tisztában lenni az igazságnak, igazsággal. Elégséges az, hogy egy másik tanításban, tanítással kapcsolatban neki e világi haszna van. És az megmagyarázza, hogy ő miért képviseli azt, ő nem is érdeklődik igazán az iránt, amit megtámad, hát esetleg azért érdeklődik az iránt, amit képviselnie kell, mert hogy azért kapja a pénzét, a megbecsülését, a dicsőségét, ezt láthatjuk a mai világunkban is, mennyi tévtanító van, elképesztő, hogy miket tudnak kitalálni emberek, milyen újfajta filozófiákat és tanításokat, beleértve azt is, hogy eljönnek az UFO-k, érettünk, ahogy szokták viccesen mondani, Józsi bácsit az UFO-k rabolták el, de az UFO-k mindig tagadták. Persze, hát, hogy ne, természetesen. De egyszerűen az emberek hihetetlen, hogy mennyire tájékozatlanok, hogy mennyire hiszékenyek, és nem a lényeggel foglalkoznak. Persze, hangsúlyozott, mert hallgatnak a hamis prófétákra. A prófétákkal kapcsolatban csak egy röviden egy pár szót. A prófét az görög szó. Valaki olyat jelent, aki valaki helyett beszél. Tehát valaki helyett beszél, Isten helyett beszélni, Isten nevében beszélni. Mint egy Isten helyezi az ő saját szavát a prófétának a szájába. Rendkívüli adományokkal rendelkeztek ezek a személyek, hiszen rendkívüli jelekkel kellett mutatniuk azt, hogy ők valóban Istentől származnak. És mit tettek, mit mondtak? Tehát Isten megbízta őket azzal, hogy a múltat egyrészt, a múltat értelmezzék, és a múlt fényében megvilágítsák a jelent. Tehát, hogy a múltban ez történt, most megint ez történik. Ugyanazt csináljátok, mint abban az időben, az bírák korában újra és újra ez előjön, de később is. Aztán a jelent értelmezni a múltnak a fényében. Ez tulajdonképpen ugyanaz, csak a másik oldala. Tehát, igen, a jövőt értelmezni végül a múlt és a jelen fényében. Hogy mi lesz, ha ez így megy tovább, akkor mire mutat számunkra a múlt, és a jelen helyzetből mi következik. Mi lesz a jövő? Ilyen módon elmondják a jövőt, és előbb-utóbb tényleg ez lesz a legfontosabb tulajdonsága egy prófétának, hogy a jövőt elmondja. Tehát a jövendő mondás elsősorban a prófétának tulajdonított nagy kegyelem. Pedig nem lehet hangsúlyozni eléggé, hogy itt nem pusztán a jövendő mondásról van szó, hanem egyszerűen a helyes értelmezésről, a múltnak, a tanításnak a fényében helyesen értelmezni itt és most a történelmi helyzetet. Ez a prófétának óriási-óriási dolga. Tehát nem feltétlenül kell megmondania, hogy most akkor ebből az következik a jövőben, méghozzá holnap után. Elég az, hogy megmondja, hogy ez a helyzet, ez ahhoz hasonlít. A többi ebből következik. És valóban következik is. Gyümölcseikről ismeritek meg őket, tehát a ragadozó farkasokat, a hamis prófétákat, akik báránybőrben jönnek. Tehát eljönnek, és úgy tüntetik fel magukat, mint akik valóban jót akarnak. Akár tény és való vannak ilyenek, látjuk a történelemben, apostaták. Olyan felszentelt papok, talán püspökök, mit tudom én, de olyanok, akik meg vannak keresztelve, pappáltak szentelve, és kiugornak, és elmennek sátánista szektába. Hát az ember azt se tudja, hogy mit gondoljon ilyesmiről. De valóban a legnagyobb gonoszságot akarják. Jó, ezek általában nem szoktak eljönni számunkra, hogy minket félre vezessenek, de amikor például a keresztényeket, megkeresztelt keresztényeket, olyanok tanítanak, hát ez szinte vicc, de nagyon-nagyon szomorú vicc. Láttam egy ilyen kis programot fönn az interneten, olyan amerikai, hát ilyen szektavezérek, akik már kétszer-háromszor voltak, akár erőszakért, akár pedig adócsalásért börtönben, ennek ellenére kijönnek, és harmadszor, negyedszer, ötödször is megalapítják a szektájukat, túlgazdagra keresik magukat, és mindig van követőjük. És az ember azt mondja, nem létezik. Nem létezik. És természetesen elmondják, hogy ne hallgassanak a kedves híveik senkire, aki hamis próféta. Na de hát az ég szerelmére mi kell ahhoz, hogy valaki lebukjon? Ha nem ez, hogy mindenféle szempontból kompromittálta magát, és újra is újra egy új közösséget alapít, ami nem arra hivatkozik, hogy mert az Úrunk azt mondta, hogy az apostolok vagy valami, én engem a Szentlélek küldött, csak a Szentlélek nem tud róla, ez egyetlen baj van. Gyümölcseiről ismeritek meg őket. A gyümölcsön a tanítást kell érteni, tehát, hogy mit tanítanak. A hamis proféták tanítása soha nem vezet semmi jóra. Nem vezet harmóniára. Egyszerűen nem áll össze a kép, ahogy így tudom mondani. Ezért nem lesz jó cselekedetek forrása, egy harmonikus emberi személynek a forrása. Egy darabig esetleg, de nem tud kivédeni mindent, mert nem a mindenségről szól. Ha az ember Szent Tamást olvassa, és a neotomista teológiát, filozófiát, az a legszebb benne, hogy egyszerűen megvan benne minden két oldalúság, minden harmónia, minden egyensúly, és valami elképesztő önállóságot mutat tanításában, kifejtésében, és hihetetlen egységességet. Ezért van az, hogy már életében úgy dicsérték pápák és kortársai, mint abszolút szentet, egyszerűen úgy tisztelték, hogy meg soha halt már szentként tisztelték, tegyük hozzá. Az ő tanítás egy harmóniát jelent. Minden szakaszban, minden kérdés, kvesztió, minden szakaszában, artikulusában az ember fölismeri az isteni sugalmazást. Döbbenetes, hogy milyen szép és milyen jó. Az igazi próféta tanítása mindig Krisztusé. Mindig ő rá, és Krisztus egyházára hivatkozik, a szent hagyományra. És ezt találjuk Szent Tamásnál is. Egyáltalán a skolasztikában ez nagyon nagy divat volt, és mint egy ilyen, az alapvető mentalitás. Mindenki arra hivatkozott, hogy én csak legfeljebb új módon világítom meg, de igazából amit mondok, az nem új, hiszen új nincsen, nincs új Krisztus, nincs új Szentlélek, nincs új pünkösd, tegyük hozzá, hanem csak egyetlen egy van. Én csak új módon világítom meg a mélységét, a jelentését valamilyen szempontból. Tehát a skolasztikában ez egy csodálatos dolog volt, hogy mindig elzárkóztak attól, hogy ez az én tanításom lenne. De hogy. Ezért mit tettek? Idézték a szentatyákat. Az ószövetségi szentírást, mint előképet, az új szövetségi szentírást, mint beteljesedést, és az atyák magyarázatait. Hogy lám az atyák ezt mondták, azt mondták, így lehet ezt harmóniába rakni, tovább magyarázni. És ez valóban azzal az érzéssel és értelmezéssel ajándékozom meg az embert, hogy Ábrahám utóda vagyok. Ábrahámnak a nyomdokában járok a szentírás magyarázatában, megértésében, a teológiában. Tehát az anyaszentegyház nagy tanítói, az évszázadok, manapság két évezred az. Sőt, igazából Ábrahámra visszamenőleg akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy egy alsó hangon 3600-3700 év az, amit támogat, amit hiszek, amivel harmóniában vagyok. Ezt fejezi ki az igaz tanítás, az igaz hagyomány, az igaz teológia. Ezt az ősiséget, ezt a harmóniát, hogy nincs itt új, meg új pünkös, meg akármi, ilyen nincsen. Nem, az van, hogy újra és újra az adott korban a régi elveket alkalmazzuk. Igyekszünk megtartani a régi jelképeket, szimbólumokat, jeleket. Tehát egyetlen példa erre, amikor megjelent ez az úgynevezett inkulturáció tanítása, akkor valaki előállt azzal, hogy hát akkor inkulturálódjunk a eszkimók közé, és ne azt mondjuk, hogy Isten báránya, mert hát a bárány az túl sokat az eszkimóknak nem jelent, hát a zsidóknak jelentett valami, de az egy másik kultúra. Inkább legyen Isten fókája, mert azt jobban tudják megérteni az eszkimók. Na de őszintén, drága testvérek, persze természetesen Róma azt mondta, hogy ezt így felejtsük el mosolyogtól, azonnal ne is nagyon ragozzuk ezt, de hogy jut valakinek ez eszébe? Ez én kérdésem, csak ez volt, amikor a szemináriumban tanultunk erről, hogy jut valakinek ez az eszébe? Tehát nem olyan borzasztó nehéz dolog megtanulni, hogy mit jelent egy bárány. Tehát megtanulja az eszkima, ha üdvözülni akar. Miért ne? Hát nem olyan nagy dolog. És hát tegyük hozzá, hogy igen, a történelem pedig megjelentek a legkülönbözőbb eretnekségek és legkülönbözőbb tévtanítások. Más vallások próbálták például magukba olvasztani Krisztusnak az alakját, ez volt a gnosztikusok, aztán majd a középkorban az új gnosztikus mozgalmak, mint az albigensek, akkor Árius félreértelmezte Jézust, 4. század, aki azt mondta, hogy Jézus az nem is Isten, hanem csak Istenné, de igazából csak ember, különleges módon megajándékozva Istentől. Szóval újra és újra valahol megcsonkítani Krisztust. Ez a dolognak itt a lényege, megcsonkítani az ő alakját, amit nem szabad. Ahogy az egyház hirdeti, ahogy az anyaszent egyház ez értelmezi, abban a keretben, ő az egyház Krisztusa. Tehát amikor azt mondják manapság, vannak ilyen tételek, hogy Krisztus kell nekem, de az egyház nem. Az körülbelül olyan, mint hogyha azt mondanám, az apám kell nekem, de az anyám nem. Na de az ég szerelmére apám feleségül vette az anyámat. Azért születtem meg, és azért nevelkedtem föl normálisan. De mi az, hogy az anyám nem kell? Szóval ilyen, ezek nagyon-nagyon torz gondolkodások. Ezért Krisztus és az anyaszentegyház elválaszthatatlan, egymásra utalt, mert Krisztus elkötelezte magát egyházának, mint jegyesének, benne él, benne szentel, által szentel meg bennünket, árasztja ki minden áldását. Itt még megjegyezhetjük, hogy a boldogságos Szűz Mária az anyaszentegyháznak az anyja, és ilyen módon árasztja ki ránk a Jóisten minden szent kegyelmét. Amen.